Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai műsorában hallhatnak Dudás Miklós dopping esetéről, megszólalt Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping csoport vezetője, és Tord Botond, a kajakkenu válogatott vezetőedzője. Interjút hallhatnak az öttusázó Földházi Zsófiával, lesz szó vitorlázásról, a riói olimpiai lángról, és a 2024-es budapesti olimpiai és paralimpiai pályázatról is. Tartsanak velünk!
Öt karika. Úton Rio felé.
Dopingvédséget követett el Dudás Miklós, az Angyalföld világbajnok kajakozója. A sportoló szerint egy Spanyolországban vásárolt táplálékkiegészítőből került a szervezetébe a tiltott szer. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping csoport vezetője az Inforádiónak kifejtette, hogy a versenyző úgynevezett biológiai útlevele alapján göngyölítették fel az esetet. Az egyes mintákban kimutatott kiugró tesztoszteron szint alapozta meg a gyanút.
Ez egy precedens értékű vizsgálatnak az eredménye, ez a pozitív eset. Ez egy nagyon érdekes program, ami először történt meg Magyarországon, a úgynevezett biológiai útlevélbe gyűjtött eredményeknek az összehasonlításából alapozódott meg a gyanú, és ennek az igazolására egy újravizsgálat történt. Ugye jól tudjuk, hogy a vadakódex 10 évig engedi, hogy bármikor a mintákat, az őrzött mintákat elővegyék, és újra analizálják, vagy új módszert próbáljanak ki, új technikát, új analitikai módszer. Ez történt most is. A módszer ugyan nem új, de egy specifikus kimutatási módszer, kifejezetten anabolikus androgén szteroidokra, ami történt, és ez egy újravizsgálatnak lett az eredmény, és itt az egyértelműen igazolta, amit a biológiai útlevél paraméterekből gyanítani lehetett, hogy anabolikus androgén szteroidot, praktikusan szintetikus tesztoszteront vagy tesztoszteron prohormont használt a sportoló.
Milyen tényezők játszottak abban szerepet, hogy erre most derült fény?
A biológiai útlevél paramétereiből alapozódott és alapítódott meg a gyanú, ehhez pedig gyűjteni kellett az eredményeket, hogy legyen mit összehasonlítani. Tehát az, hogy biológiai folyamatokat lássunk, vagy tendenciákat tudjunk mérni, ahhoz sok mérési eredmény kell, hiszen itt nem arról van szó, hogy a tiltott szert keresi a rendszer a sportoló szervezetével, hanem a saját paramétereihez képest a hatást méri. Tehát azt nézi, hogy ha tiltott szert szedett, akkor annak a hatása hogyan jelentkezik a szervezetben. Ezt látták is, illetve láttuk is, hiszen a mi biológiai útlevél bizottságunk az, aki végig is a végső szót kimondta, hogy ez a minta gyanús. Azt lehetett látni, hogy a szteroid profilokban jelentős változás van a korábban mért saját eredményekhez képest, ami azt feltételezte, hogy itt mesterségesen beleavatkoztak, magyarul a sportoló anabolikus androgén szteroidot szedett. Ezt a gyanút fogalmazta meg a biológiai útlevél bizottság, kérte ki a mintát, az európai játékokon levett minta volt a leggyanúsabb, ezt kikértük, ezt 10 évig őrzik, ugye ennek a felügyeleti szerve az Európai Olimpiai Bizottság, ő lemondott a vizsgálat jogáról a mi javunkra, megkaptuk a mintát, és aztán az Eibersdorfi osztrák vadakreditált laborban újra analizálták, és megcsinálták ezt a bizonyos specifikus kiegészítő izotoparánymérés vizsgálatot, ami aztán bebizonyította most már feketén-fehéren, hogy valóban szintetikus tesztoszteronról, illetve tesztoszteron prohormonról van szó, így lett pozitív az eredmény most.
Mennyire volt költséges ez a vizsgálat?
Rendkívül költségesek ezek a kiegészítő vizsgálatok, így összehasonlításképpen egy-egy ilyen vizsgálat, a kiegészítő vizsgálat, tehát nem az alapdoping ellenőrzés, az 500 euró, de több ilyen vizsgálatot végeznek el ahhoz, hogy végérvényesen ki lehessen jelenteni, hogy a sportoló dopingol. Tehát itt egy-egy mintavétel kapcsán nagyon költséges vizsgálatokat kell elvégezni, ezért nagyon fontos az a gyanú, amit a biológiai útlevél megfogalmaz, és ezért nem kezdenek el mindjárt az első körös vizsgálatoknál ezekkel a speciális kiegészítő analízisekkel dolgozni, hiszen akkor így még drágább lenne maga a doping ellenőrzés, ami egyébként így sem olcsó.
Mennyire hihető a sportoló magyarázata, hogy egy idegen táplálék kiegészítőben lehetett ez a bizonyos tesztoszteron vagy tesztoszteron prohormon?
Tesszük fel a kérdést, hogy tesztoszteron vagy tesztoszteron prohormon étrend kiegészítőben előfordulhat-e, akkor a válaszom igen. Mértünk már ilyet, láttunk már ilyet, sajnos interneten keresztül is hozzá lehet jutni, tehát internetes rendelésre, de akár azt is el tudom képzelni, hogy egyes ilyen étrendkiegészítő boltokban, ugye itt a sportoló arra hivatkozik, hogy mindez külföldön történt, ott hozzá lehet ilyesmihez jutni. Ez elképzelhető, tehát ez a része életszerű és hihető. Hogy ez az ő esetében így volt-e, arról azért nem tudok nyilatkozni, mert zajlik az ügy, a meghallgatás. hivatás nem volt még meg, ugye felénk majd jelezni fogja az ő védekezését, és azt majd a doping bizottság el fogja dönteni, hogy részére az ő esetében ez elfogadható-e, enyhítő körülménye vagy sem, de a felelősségét akkor is meg fogják állapítani, hiszen azt, ahogy az ő nyilatkozatában is kifejezte, abban, hogy teljesen ismeretlen, bevizsgálás nélküli, ugye ha jól értettem, amit nyilatkozott, egy olyan étrendkiegészítőt vásárolt meg, aminek még el sem tudta olvasni az összetételét, hiszen egy idegen nyelven volt, nem értette, hát ilyen felelősségteljes sportoló, pláne az olimpia előtt nem szabad, hogy megvásároljon, és nem szabad, hogy alkalmazom és használjon. Lehet dopingvédséget elkövetni gondatlanságból, vagy oda nem figyelésből, vagy információ hiányból, de a felelősségét a sportolónak akkor is meg fogják állapítani. Legfeljebb az első alkalommal kiszabandó 4 éves eltiltásból lehet néhány hónapot vagy évet faragni. Majd meglátjuk.
Minek tulajdonítja, hogy ennyire drasztikusan megnőtt a pozitív doping esetek száma?
Sokszor elmondtam már, hogy a dopingolás az egy picit mindig a doping ellenőrzés előtt halad, ez sosem volt másképp, és talán a jövőben sem lesz máshogyan, de itt az a nagyon nagy kérdés, hogy ez az időfaktor ez mekkora. Tehát régen évek voltak, hosszú évek, a THG botrány idején 10 évről beszéltünk annak idején, most azt gondolom, hogy néhány év, néhány hónap, vagy bizonyos szerek esetében már annyira lerövidült ez az időszak, hogy szinte ahogy piacra kerül egy designer szteroid, ki tudják mutatni az akkreditált laborok. Mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon sokat javult az analitika, nem véletlenül költ hihetetlen nagy pénzt a WADA kutatásfejlesztésre. Központosítják a laborokat, egyre kevesebb WADA akkreditált labor van a világon, nagyon-nagyon szigorúan ellenőrzik, hogy a WADA akkreditált laborok mit mérnek, hogyan mérnek, tudniuk kell, nagyon sok speciális mérést végrehajtani. Ugye utoljára hallottuk, hogy nem csak a moszkvai labornak vonták vissza az akkreditációját, de időközben a lisszaboni labort is felfüggesztették, ott ugyan még nem vonták vissza az akkreditációt, de felfüggesztették. Nem tudta azt, amit a WADA elvárt. Tehát nagyon szigorú az ellenőrzés az analitikai oldalon, nagyon szigorú az ellenőrzés a doping ellenőrzés, tehát a mintavételi oldalon, hallottuk itt is sok minden szörnyűséget az elmúlt időben, nagyon komolyan átvizsgálják a mintavételi egységeket, nagyon komolyan átvizsgálják a nemzeti dopingellenes szervezeteket, hogy mindenki tényleg a munkája legjavát tegye hozzá és megbízható legyen. Tehát sokat szigorodott a rendszer, és hát nagyon sok tudományos fejlesztés és kutatás van benne, sok munka és sok pénz, most érnek be ezek az eredmények, most jön meg az elmúlt 2 olimpiai ciklusnak, amit csak mindig mondtuk, és fenyegettük a sportolókat, hogy lesz, annak most látjuk az eredményét. Ilyen a biológiai útlevél program is.
Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidoping csoport vezetőjét hallották. A Magyar Kajakkenu Szövetség a tiltott szerekkel szemben a zéró tolerancia elvét vallja, ezért azonnal felfüggesztette Dudás Miklós válogatott kerettagságát és versenyzési engedélyét, hangsúlyozta Stort Botond vezetőedző.
Azonnali hatállyal névvel együtt tészkedtünk az ügyben, hogy akkor legyen felfüggesztve a versenyzési engedélye, illetve a Gerevics ösztöndíjat se folyosítsa továbbiakban számára a MOB.
Mekkora csalódást jelent ez az ügy, és mik a tapasztalatai?
Csalódás, mindenféleképpen nagy csalódás, furcsa dolog azt mondani, mert nincs pozitív hozadéka, talán csak az, hogy ténylegesen nem érdemes csalással próbálkozni, még ha az legyen olyan természetű is, mint a Dudás Miki esetében volt, hogy ugye elfogyott a táplálékkiegészítője, és egy teljesen ismeretlen eredetű táplálékkiegészítőszerrel pótolt annak a hiányát, és nagy valószínűséggel így került bajba. Minden esetben mi, Magyar Kajakkenu Szövetség és én magam is a zéró tolerancia elvét vallom. Tehát ez esetben azért tényleg az a tanulsága, hogy nagyon oda kell figyelni, sokkal jobban oda kell figyelni a versenyzőkre, és nagyon nagy a kockázat.
Mennyire hívják fel ezután külön a válogatott kerettagok figyelmét az étrend kiegészítőkkel való óvatos bánásmódra?
Eddig is én azt gondolom, hogy szövetségi szinten szerintem sokat tettünk azért megelőzés terén, hogy a legkülönbözőbb fórumokon, tehát serdülő ifi táboroktól elkezdve felnőtt válogatottnak tartott tájékoztatókon felhívjuk nem csak mi magunk, hanem Magyar Antidoping csoport vezetője Tiszeker Ágnes is a versenyzőink figyelmét a tavalyi, illetve az olimpiai felkészülés is ősszel egy ilyen nagyon nagy összevont tájékoztatóval kezdődött. Jövőben is ezt folytatni fogjuk, mint hogy ugyanúgy folytatjuk a doping ellenes harcot, küzdelmet. Nyilvánvaló jó lenne, hogyha minél kevesebben akadnának fenn, és mindenki a tiszta utat választana.
Hány doping ellenőrzésre számíthat egy válogatott kerettag, magyar kajakozó vagy kenus 2016-ban?
Magyar válogatott szerintem egy 4-5-re nyugodtan számíthat. Most Dudás Miklós esetében a tavalyi évben most 4 vizsgálat volt említve, idén is volt már vizsgálaton, tehát tényleg is azt tudom mondani, hogy a válogatott sportolóink rendszeresen szűrve vannak. Mi magunk, a Magyar Kajakkenu Szövetség is saját büdzséből nagyon sok vizsgálatot kér a versenyzőknek, sportolóknak, mind versenyen, mind pedig versenyen kívüli időszakban, ezen kívül pedig a Magyar Antidoping Csoport és a nemzetközi laboratóriumok is kérnek vizsgálatokat.
A Magyar Kajakkenu Szövetség a MOB által megrendelt mintákon felül rendel meg mintákat?
Minden esetben igen, saját forrást is fordítunk erre, hogy mi magunk is megrendelünk vizsgálatokat. Célzottan minden versenyünkön van, nem csak felnőtt, hanem utánpótláskorú versenyeken is vannak mintavételek, és versenyen kívüli időszakban is szoktunk szúra próbaszerűen.
Drogteszteket is végeztetnek továbbra is?
Igen, ugyanúgy megy a drogteszt is, meg a dopingellenes szűrővizsgálatok is.
Tombári Bence arról számolt be, hogy ő gyakorlatilag minden hetét úgy kezdi, hogy elvégeztet egy drogtesztet, ezt ő a saját költségén teszi már?
Nem, ezt a szövetség költségén. Tehát mi magunk kértük ezt, hogy legyen egy ilyen folyamatos kontroll neki.
Minden héten?
Minden héten, igen.
A mostani ügyeknek van-e valamilyen plusz tanulsága, van-e olyan tapasztalat, amelyet át kell adni a sportolóknak?
Igazság szerint plusz tanulsága talán az lehet, hogy annak ellenére, hogy az negatív hír, hogy megbukott a dopingteszten egy kajakos, viszont pozitívum az, hogy senki sem érhet oda, tehát senki sem tudja kikerülni és kijátszani az ellenőrzéseket. Végül is maga az ellenőrzés szintjén, ahogy eddig is a Kajakkenu Szövetség mindent megtesz azért, hogy elkerülje az ilyen és az ehhez hasonló eseteket. Nyilvánvaló, hogy az ellenőrzéseken túl nekünk a felvilágosításra, megelőzésre is nagyon nagy hangsúlyt kell fektetnünk, hiszen azért a kajakkenu sportág nem erről szól. Vannak sajnos ilyen esetek, de ez sajnos valamilyen szinten hozzátartozik a sporthoz. Nekünk az a feladatunk, hogy kiszűrjük és minimalizáljuk ezeket az eseteket.
Storz Botondot, a Magyar Felnőtt Kajakkenu Válogatott vezetőedzőjét hallották.